16. A tavasz nyárba fordult, s ahogy a föld gyümölcsei érni kezdtek, a fiatal nő hozzálátott szüretelni, gyűjtögetni. Inkább csak megszokásból tette, nem a szükség vitte rá. Megkímélhette volna magát a fáradtságtól, mert bővében volt az élelemnek, az előző évről is maradt jócskán eleség. Ajla azonban nem tudott mit kezdeni a szabadidővel. Nem tudta, mivel eltölteni. Alig várta a nyári vadászatot. Felfedezte, hogy a módszer, amelyet Bébivel kifejlesztett, igaz némi változtatásokat alkalmazva, mint hogy nélkülöznie kellett a lovat, még mindig eredményes volt. Idővel az oroszlán mind nagyobb ügyességre tett szert, úgyhogy észre sem lehetett venni a különbséget. Ajla, ha úgy tartotta volna a kedve, abba hagyhatta volna a vadászatot. Nem csak a régebről megmaradt szállított húson élt, hanem amikor Bébinek sikerült elejtenie egy vadat, már pedig legtöbbször sikerült, Ajla habozás nélkül elvette a friss húsból a maga részét. Különleges kapcsolat alakult ki közöttük. Az oroszlán számára Ajla volt az anya, és következésképpen a domináns egyed, ugyanakkor vadásztársának és ennél fogva önmagával egyenlőnek tekintette. Ajlának pedig Bébin kívül senkie sem volt, aki iránt szeretetet táplálhatott volna. Amikor Ajla megleste a vadon élő oroszlánokat, alapos megfigyeléseket tett a vadász szokásaikról, melyeket Bébi viselkedése is alátámasztott. A barlangi oroszlánok a meleg időszakban éjszaka, télen pedig nappal vadáztak. Bébi tavasszal levette téli bundáját. A szőrzete még így is vastag és túlságosan meleg volt ahhoz, hogy Bébi a nyári hőségben vadászon. Az üldözés során felhasznált energiától kimelegedett. Az oroszlán ilyenkor semmi másra nem vágyott, csak arra, hogy visszavonulhasson aludni a barlang hűs, sötét zugába. Télen, amikor az északi gleccser felől hideg szelek sűvítettek, az éjszakai hőmérséklet olyan alacsonyra zuhant, hogy az oroszlánok új, dús szőrzetük ellenére is megfagyhattak. Olyankor örömmel gömbölyödtek össze egy szélcsendes barlangban. Húsevők voltak, és jól alkalmazkodtak. Bundájuk vastagsága és színe az éghajlathoz, vadás szokásaik a körülményekhez, amennyiben elegendő préda állt rendelkezésre. Amikor Ajla a nyihaha távozása utáni reggelen felébredt, és ott találta maga mellett az alvó oroszlánt egy foltos szarvasborjú tetemével, elhatározásra jutott. Tudta, hogy egyszer el fogja hagyni a völgyet, ez nem volt kétséges, ám nem ezen a nyáron. Az oroszlánnak még szüksége van rá, még túl fiatal ahhoz, hogy magára hagyja. Egyetlen vadon élő falka sem fogadná be, a falka vezér hím megölné. Amíg nem lesz érett a párosodásra és saját falka alapítására, ugyanannyira szüksége van a biztonságot nyújtó barlangra, mint Ajlának. Ajla nem felejtette el Iza tanácsát, amellyel arra buzdította őt, keresse meg a saját fajtáját, találja meg a párját. Egyszer majd folytatja a felkutatásukat. Most azonban még élvezte a szabadságot, amelyet nem cserélt volna fel az idegen szokásokkal, hagyományokkal rendelkező emberek társaságára. Nem akarta elismerni, de maradásának valódi oka mélyebben gyökerezett. Addig nem akarta itthagyni a völgyet, amíg nem bizonyosodik meg arról, hogy Nyihaha valóban nem tér vissza. Ajlának rettenetesen hiányzott a ló, hiszen kezdettől fogva vele élt a völgyben, s a szívéhez nőtt. Egy erelustaság, nógatta Ajla az oroszlánt, menjünk, járjunk egyet, nézzük meg, sikerül-e fogni valamit. Az elmúlt éjjel nem mentél ki vadászni. Kilépett a barlangból, és intett Bébinek, hogy kövesse. Az oroszlán felemelte a fejét, éles fogait elővillantva nagyot ásított, aztán felkelt, és vonakodva bár, de megindult a nő után. Bébi cseppet sem volt éhesebb Ajlánál, legszívesebben tovább aludt volna. Ajla az előző nap gyógynövényeket gyűjtött. Élvezte ezt a tevékenységet, mert kellemes emlékeket idézett fel benne. A törzsnél töltött ifjú évei során az Iza számára végzett növénygyűjtögetéssel jó alkalma nyílt arra, hogy eltűnjék a törzsbeliek szeme elől, akik mindig árgus szemekkel figyelték, és rosszalló pillantásukkal tüstént jelezték, ha helytelenül cselekedett. Olyankor felszabadultnak érezhette magát, kicsit kiélhette elfojtott hajlamait, később pedig a gyógyítói ismeretek gyarapítása kedvéért, és azért gyűjtögetett, mert örömét lelte benne. Ez a tudás immár a vérévé vált. Ránézésre felismerte a növényeket, és tudta, melyikkel mit lehet gyógyítani. A meleg, sötét barlangban, csokrokban összekötött, apró bojtorján függött fejjel lefelé felakasztva a szárító állványon. A hosszú, vékony szárú, fogazott levelű, évelő növény nyulánk tüzérben álló szárított virágából és leveléből készített főzettel belső sérüléseket és zúzódásokat lehetett kezelni. A fonott szárító állványokon szétterített martilapú, más nevén lókörömfű, melyek formájára az elnevezése is utalt, a meggyújtott száraz levelek füstjének belélegzésével az asztmatikus panaszokat enyhítették. A martilapú ugyanakkor teakeverék alkotó részeként köhögés csillapító is volt, és fűszer növényként kellemes ízt adott az ételnek. A napon odakint száradó gyökerek mellett megpillantott nagy, hullámos élő, fekete nagydájtő levélről ajlának a csonttörések és sebek kezelése jutott az eszébe. Az élénksárga színű körömvirág nyílt sebek fekélyek, bőrgyulladások gyógyítására szolgált. A kamilla az emésztést serkentette, és sebfertőtlenítő hatású volt. A napra kitett, vízzel teli tálban úszó, vadrózsa szirmokat Ajla illatos bőr ápolóként használta. Azért halmozta fel ezeket a növényeket, hogy felfrissítse velük gyógyszerkészletét. Nem volt szüksége a teljes készletre, de élvezte ezt a foglalatosságot, és elevenen akarta tartani az ismereteit. Ennél több növényt nem volt értelme gyűjteni, mert már nem tudta hová tenni, így hát épp tétlenségre volt kárhoztatva. Unatkozott. Lebalagott a partra, megkerülte a kiugró sziklafalat, és a patakot szegélyező bokrok mentén sétált tovább. A hatalmas barlangi oroszlán, nesztelen, puha léptekkel haladt mellette, és közben unga, unga hangokat hallatott. Ajla korábban már megfigyelte, hogy ez a rendes beszéd hangja. Más oroszlánok is adtak ki hasonló hangokat, ám mindegyikük jellegzetes volt. Bébiét már messziről fel tudta ismerni, akár csak a bőgését. Ajlának, ha túl közel állt, még a füle is csengett a mélyről feltörő, morgás sorozattal kezdődő, majd mennydörgő, zengő basszusban kiteljesedő bömböléstől. Amikor a nő egy nagy gömbölyű kőhöz, a megszokott pihenő helyéhez ért, megállt. Valójában nem érdekelte most a vadászat. Nem tudta tulajdonképpen mihez lenne kedve. Bébi oda nyomult hozzá, egy kis figyelemre vágyott. Ajla megvakargatta a fületövét és jó mélyen a sörényét. Az állat nyári bundája egy árnyalattal sötétebb volt a télihez képest, noha még így is alapvetően bézs színű volt. Sörénye rőtes, rozsdabarna árnyalatot öltött, majdhogy nem a vörös okker színéhez hasonlított. Feltartotta a fejét, hogy a nő az álla alatt is meg tudja vakargatni, közben elégedett, mély, doromboló hangot hallatott. Ajla átnyúlt a másik oldalára, hogy ott is megkaparásza. Csodálkozva nézett rá. Hát a kis hián egy magasságban volt Ajla vállával. Jószerivel olyan magas volt, mint nyihaha, csak jóval erősebb, masszívabb. Ajlának fel sem tűnt eddig, hogy az oroszlán már ilyen nagyra nőtt. A sztyeppén vándorló barlangi oroszlán számára vadászat szempontjából ideális volt az a környezet, amelyben élt. Ez a fűvel borított, nagy kiterjedésű vidék sokféle vadban bővelkedett. Köztük olyan óriás termetű állatokban, mint a bölény és a szarvasmarha, amely másfélszerese volt későbbi fajtájának. A 3 méteres aggancsot viselő óriás szarvas, a gyapjas mamut és a gyapjas orrszarvú. A feltételek legalább egyetlen húsevő fajta számára kedveztek ahhoz, hogy testmérete alkalmassá tegye az ilyen nagyvadak elejtésére. A barlangi oroszlán töltötte be, mégpedig bámulatra méltó módon, ezt a tiszteletet érdemlő szerepet. Az oroszlánok későbbi leszármazottai már csak fele akkorák voltak elődeikhez viszonyítva kistermetőek. A barlangi oroszlán volt a föld kerekségen valaha is létezett legnagyobb macskaféle. Bébi tekintélyes példánynak számított a saját fajtájában, e mindenek fölött álló ragadozó fajtán belül. Erőteljes, hatalmas állat volt, szörzete egészségtől és életerőtől fénylő. Engedelmesen, szolgálatkészen simult a fiatal nő keze alá. Ajla védtelen lett volna a támadásával szemben, mégsem tartotta veszedelmesnek, korán sem fenyegetőbb, mint egy túl nagyra nőtt kismacska. Ajla így védekezett. Nem tudatosan uralkodott az oroszlán felett, és az állat ezt így fogadta el. Bébi a fejét hol feltartva, hol oldalra billentve mutatta, hol kéri még a kapargatást. Aztán kélyesen átadta magát a vakarászás nyújtotta élvezetnek. Ajla is kedvét lelte a dologban, mert látta, milyen jól esik az oroszlánnak. Felépett a kőre, hogy az állat túlsó oldalát is elérje. Épp áthajolt a hátán, amikor hirtelen újabb ötlete támadt. Gondolkodás nélkül átlendítette egyik lábát, és terpezben megült az oroszlánt úgy, ahogy nyilha a hátán szokott ülni. Az oroszlánt ez váratlanul érte, de a nyaka köré fonódó kéz ismerős volt, s a ránehezedő súly elenyésző. Kis ideig egyikük sem mozdult. Közös vadászataik során Ajla parittyakő elhajításával való jeladásról áttért arra, hogy karlendítéssel és menj felkiáltással küldje az oroszlánt a préda után. Amint ez átvillant az agyán, habozás nélkül felemelte a karját és elkiáltotta magát. Érezte, hogy az állat izmai megfeszülnek, és amint Bébi előre lendült, Ajla megkapaszkodott a sörényében. Az oroszlán hátán a nővel végig száguldott a völgyön. Ajla hunyorgott a szembefújó szélben. A cofokból elszabadult hajtincsei a levegőben röpködtek. Nem irányította Bébit, mint ahogy nyiha át, arra ment, amerre az oroszlán vitte. Boldogan suhant vele. Még soha nem érzett ehhez fogható örömmámort. Na, hirtelen, nagy lendülettel megkezdett száguldás hamar véget ért, ugyanúgy, mint a zsákmány üldözésekor. Bébi lassított, leírt egy nagy kört, és visszakanyarodott a barlang felé. A növel a hátán felkaptatott a meredek ösvényen, bement a barlangba, és megállt Ajla fekhelyénél. Ajla leszállt a hátáról, és megölelgette, minthogy más módon nem tudta kifejezni az elmondhatatlan, mély érzéseit. Amikor kiengedte az öleléséből, az oroszlán suhintott egyet a farkával, aztán elment a barlang hátuljába. Kedvenc helyén elnyújtózott, és pillanatokon belül elszenderedett. Ajla elmosolyodva nézte az alvó oroszlánt. Jól meglovagoltattál, és a mai napra kifáradtál, ugye? Ezek után addig alhatsz, ameddig csak akarsz. Nyár vége felé Bébi egyre hosszabb időre ment el vadászni. Eső ízben több mint egy napig maradt távol. Ajla magán kívül volt az aggodalomtól, és oly annyira nyugtalankodott, hogy a következő éjszaka már aludni sem bírt. Ő sem volt kevésbé elcsigázott, mint a másnap reggel hazaérkező oroszlán. Bébi zsákmány nélkül tért haza. Amikor Ajla az elraktározott készletéből száraz húst vetett elé, azonnal lecsapott rá, pedig máskor játszadozni szokott a porhanyos szeletekkel. Váradtsága ellenére Ajla magához vette a parittyáját és kiment vadászni. Két nyulat sikerült fognia. A kimerültségtől álomba merült oroszlán rögtön felkapta a fejét. A barlang bejáratához rohant, köszönteni a nőt, és az egyik vadnyullal elvonult a barlang hátsó zugába. Ajla a másik tapsi fülest hátra vitte, majd ledőlt a fekhelyére aludni. Amikor az oroszlán három napra eltűnt, Ajla már nem aggódott annyira. Igaz, ahogy üresen, tétlenül teltek múltak a napok, búslakodni kezdett. Bébi nyílt sebekkel és karmolás nyomokkal tért haza. Ajla tudta, hogy oroszlánokkal csatározott. Gyanította, hogy már kezd érdeklődni a nőstények iránt. A kancáktól eltérően a nőstény oroszlánok az év bármely időszakában alkalmasak voltak párzásra. Az ősz közelettével a fiatal barlangi oroszlán hosszabb kimaradozásai mind gyakoribbá váltak. Amikor végre előkerült, kiderült, hogy csak aludni jött haza. Ajla biztosra vette, hogy másutt is van alvóhelye, de sehol sem érzi magát olyan biztonságban, mint ebben a barlangban. Soha nem tudta, mikor vagy mely irányból számíthat az érkezésére. Mindig nyugtalanul bukkant fel valahonnan. Hol a part felől cammogott fel a szűkösvényen, hol a sztyepp széléről vetette le magát hirtelen a barlang előtti sziklateraszra. Ajla mindig örömmel fogadta, az oroszlán pedig boldogan üdvözölte, néha nagyon is túláradó szeretettel. Amikor felugrott rá, és a vállára tett, súlyos melső mancsával ledöntötte a lábáról, Ajla azonnal megállt intett, mert látta, hogy az oroszlán kezd belehevülni a viszontlátás feletti örömének kinyilvánításába. Bébi rendszerint néhány napig maradt. Időnként elmentek együtt vadászni, hébe-hóba még előfordult, hogy az oroszlán az egyedül elejtett zsákmányt felhozta a barlangba. Aztán megint nyugtalanná vált. Ajla biztos volt abban, hogy Bébi rendszeresen vadászik magának, és meg kell védenie martalékát a hiénáktól, a farkasoktól, a dögevő madaraktól. Tudta, hogy ha az oroszlán fels alá járkál, számíthat rá, hogy hamarosan megint eltűnik. A barlang oly elárvultnak tűnt nélküle, hogy Ajla már előre rettegett a közelgő téltől. Attól félt, hogy magányosan kell átvészelnie. Az ősz szokatlanul meleg volt és száraz. A levelek megsárgultak, majd hirtelen minden átmenet nélkül egyszerűen megbarnultak. Dércsípés hiány nem pompázhattak élénk színekben. Szárazon zörögtek a szélben a fák ágain, noha máskor ez időtájt már avarként borították a talajt. Ajlát aggasztotta ez a rendkívüli időjárás. Megszokta, hogy az ősz hűvös és nedves, szélviharok tombolnak, és hirtelen záporok áztatják a földet. Most azonban úgy tűnt, mintha a nyár ellen akarna állni az évszakváltozásnak. Ajla attól tartott, hogy a tél hirtelen kegyetlen támadással vett majd véget ennek a nyárias ősznek. Pirkadatkor mindig kiment megnézni, hogy nem következette be valamilyen mélyreható drasztikus változás. Szinte csalódott volt, amikor megpillantotta a szokatlanul tiszta égbolton feltűnő, meleget árasztó napkorongot. Esténként kiült a szikla teraszra a naplementét bámulni. A nap csupán fakkóvörös ragyogással bukott a látóhatár alá, és az égen nem tündököltek színpompás csapadékfelhők. Amint a csillagok kigyúltak és betöltötték a sötétséget, az égbolt egyszeriben, mintha meg annyi apró darabra tört volna szét. Ajla napokon át a völgy közelében maradt. Amikor a következő nap is meleggel és szikrázó kék éggel köszöntött rá, úgy döntött ostobaság ezt a szép időt a barlang mélyén tölteni, amikor odakint a szabadban élvezhetni. A tél úgyis nem sokára beszorítja a magányos sziklaüregbe. Kár, hogy nincs itt Bébi, gondolta. Ez a nap kiválóan alkalmas lenne vadászatra. Talán egyedül is elmehetnék. Felemelt egy lándzsát. Nem, e Bébi és Nyiha nélkül valamilyen más módszert kell kieszelnem. Csak a paritjámat viszem magammal. Vajon egy szörmetakarót is magamhoz vegyek? Meleg van. Csak izzadnék alatta. De azért magammal vihetném, beletehetném a gyűjtőkosárba. Tulajdonképpen semmire sincs szükségem. Mindenből van bőven tartalék. Csak egy jó nagy sétát szeretnék tenni. Ehhez viszont nincs szükségem se kosára, se szörmére. Ha fürgén lépdelek, jól kimelegszem, és nem fogok fázni. Ajla elindult a meredek ösvényen lefelé, fura mód felszabadultnak érezte magát. Nem kellett terhet cipelnie a hátán, nem kellett állatokról gondoskodnia, és élelemről sem, mert a barlangjában mindent elraktározott. Önmagán kívül semmivel sem kellett törődnie. Pedig bárcsak törődhetett volna. A felelősség teljes hiánya vegyes érzésekkel töltött el, szokatlanul szabadnak, ugyanakkor érthetetlen módon csalódottnak érezte magát. Amikor a völgybe ért, felkaptatott a keleti sztyepre felvezető lankán, aztán megszaporázta lépteit. Nem volt különösebb úti célja, arra ment, amerre épp kedve tartotta. Az ősz is szárassága a sztyeppén még szembeötlőbb módon éreztette hatását. A fű annyira megszáradt, hogy amikor Ajla egy fűszálat a markába gyűrt, az szétporlatt a kezében. A szél könnyedén felkapta a tenyeréről, és szana széthorta. A talaj kőkeményé szilárdult, és saktáblaszerűen megrepedezett. Ajlának a lába alá kellett néznie, nehogy véletlenül megbotoljék egy görönyben, vagy kificamítsa a bokáját egy gödörben vagy földbarázdában. Még soha nem látta ilyen sivárnak, száraznak ezt a vidéket, amely még a lehellett párát is mohon szívta magába. Ajla csak egy kis víztömlőt hozott magával, arra számított, hogy majd utána tölti valamelyik ismerős patakban vagy ivóhelyen, ám ezek nagy része kiszáradt. A tömlő már félig sem volt tele, pedig a délelőttnek még csak a fele telt el. Amikor odaért ahhoz a csermelyhez, amelyről azt hitte biztosan talál benne vizet, meglepetésére csak iszapot látott az aján. Ekkor úgy döntött, visszafordul. Abban reménykedett, hogy útközben valahol sikerül vizet vennie, ezért a patakmeder mentén haladt tovább, míg nem elérkezett egy zavaros, sáros pocsolyához. Mindössze ennyi maradt az állatok mély vízű ivóhelyéből. Amint lehajolt, hogy megkóstolja, íható-e, friss patanyomok ötlöttek a szemébe. Kétség kívül itt járt nemrég egy lócsorda. Az egyik patanyomon észrevett valamit, ami arra késztette, hogy közelebbről szemügyre vegye. Tapasztalt nyomolvasó volt. Túl sokszor látta Nyiha a patanyomát, nem csoda hát, hogy feltűntek az egyedi körvonalbeli apró eltérések. Biztos volt benne, hogy Nyiha itt járt, mégpedig nem sokkal ezelőtt, még a közelben lehet. Ajla szíve megdobbant. Nem volt nehéz rátalálni a csapásra. A hasadék bedőlt pereme, ahol az egyik pata megcsúszott, a leüllepedett laza porszemcsék elszíneződése. A meghajolt fűszál mind az utat mutatta, amerre a csorda vonult. Ajla lázas izgalommal követte a nyomokat. Oly rég találkoztak vajon, Nyiha megismeri-e őt? Ajlának már az is elég volt, hogy tudta, a ló életben van. A csorda messzebb volt, mint hitte. Valamitől megriadtak, mert vágtázni kezdtek a síkságon át. Ajla dühött morgásra és mozgolódásra lett figyelmes, mielőtt belebotlott a falatozó farkasfalkába. Hátrálnia kellett volna, mégis odament a közelükbe, hogy megnézze, nem nyíha esette áldozatul. A sötét barna szőr láttán fellélegzett, ugyanolyan különleges szín árnyalata volt, mint annak a bizonyos csődörnek. Miközben folytatta a nyomkövetést, mindegyre az járt a fejében, hogy mi sebezhetők, védtelenek a támadással szemben a vadon élő lovak. Annak ellenére, hogy nyiha fiatal és erős, vele is bármi megtörténhet. Ajla haza akarta vinni magával a fiatal kancát. Csak nem dél volt, mire végre megpillantotta a lovakat. Még mindig nyugtalanok voltak az üldözéstől. Ajla az ellenszél irányából jött. A lovak megindultak, amint megérezték a szagát. A fiatal nőnek nagy ívben mögéjük kellett kerülnie, mert a hátszéllel nem fogtak szagot. Mihelyt a közelükbe került, felismerte nyiha át. Szíve hevesen vert. Megpróbálta visszanyelni a szemét elhomályosító könnyeket. Egészségesnek látszik, állapította meg. Meghízott. Nem, nem hízott meg. Alig, ha nem vemhes. Hó, nyiha, hiszen ez csodálatos. Örömében alig tudott uralkodni magán. Végül nem tudta megállni, meg akar győződni arról, hogy a ló emlékszik-e még rá. Füttyentett neki. Nyiha tüstént felkapta a fejét, és abba az irányba nézett, ahol Ajla állt. A nő ismét elfüttyentette magát. A ló elindult feléje. Ajla nem tudta kivárni, hogy odaérjen, és elébe szaladt. Hirtelen egy bézs színű kanca vágtatott közéjük, s a csánkjába csippentve elterelte nyiha át. A vezér kanca egybegyűjtötte a csorda minden tagját, s messzire elvezette őket az ismeretlen, veszélyt jelenthető nőtől. Ajla szíve majd megszakadt bánatában. Nem követhette tovább a csordát. Már is jóval messzebb járt a völgytől, mint ahogyan tervezte, ráadásul a lovak sokkal gyorsabbak voltak nála. Sietnie kellett, ha sötétedés előtt haza akart érni. Még egy utolsó, hosszú füttyjelet hallatott, noha tudta már elkésett. Csüggetten sarkon fordult, összehúzta nyakán a bőr köpönyeget, és fejét lehajtva nekiszegült a hideg szélnek. Olyannyira belefeledkezett a bánatába, hogy az ég világon semmi sem érdekelte. Hirtelen figyelmeztető morgásra ocsódott. Ismét belebotlott a sötét barna lóból lakmározó, véres pofájú farkasokba. Jó lesz nyitva tartani a szemem, gondolta elhátrálva a falkától. Ha nem lettem volna annyira türelmetlen, lehet, hogy a vezérkanca nem hajtotta volna el a csordát. Az ordasokat kikerülve ismét a martalékul esett lóra pillantott. Ugyanolyan barna színű volt, mint az a csődör nyiha csordájából. Figyelmesebben szemrevételezte, hirtelen megborzongott. A pejmén volt. Hogyan eshetett egy ereje teljében lévő ló a farkasok áldozatául? A szokatlan szögben meghajlott bal mellső láb láttán rájött a válaszra. Vágtázás közben még egy pompás fiatal mén is eltörheti a lábát a csalókaterepen. A farkasok a száraz földben keletkezett mély repedéseknek köszönhették, hogy most kóstolót vehettek e nagyszerű állathúsából. Ajla fejét csóválta. Kár érte, szánakozott. Még jó néhány évet élhetett volna. Ahogy hátat fordított az ordasoknak, végre felfigyelt a rá leselkedő veszélyre. A reggel még oly verőfényes, tiszta égboltot most vészjósló felhő tömeg takarta. A tél beköszöntét visszatartó magas légnyomás csökkent, és betört a mindeddig várakozó hidegfront. A szél a földre lapította a füvet, helyenként a levegőben korbácsolta. A hőmérséklet gyorsan csökkent. Ajla útközben az órában érezte a hó illatát, még igen messze járt a barlangtól. Körültekintett, tájékozódott, aztán nekiíramodott. Rohant, hát ha sikerül hazaérnie, mielőtt lecsap a vihar. Nem volt esélye. Több mint fél napi járásra volt a völgytől, mire elérte a kiszáradt patakot, nagy pelyhekben hult a hó. Amint a szél újra feltámadt, a hópihék jeges tűhegyként szurkálták arcát. Majd a hóvihar változékony erősségűvé vált, s a havazás elállt. A hófúvás következtében a nedves havon hótorlaszok keletkeztek. A forgó szelek ide-oda cibálták Ajlát. Tudta, ahhoz, hogy életben maradjon, kitartóan gyalogolnia kell. Csak azt nem tudta, helyes irányba tart-e. A tájékozódási pontokat nem lehetett kivenni. Megállt. Megpróbálta kifürkészni, hol lehet, s igyekezett úrrá lenni vakrémületén. Milyen ostoba volt, hogy a prém takaró nélkül indult útnak. Berakhatta volna a sátrát a szállító kosarába, akkor legalább lenne hová menekülnie a vihar elől. A füle Fagyos volt, a lába elgén beredett, a foga vacogott. Fázott. A fülében fütyült a szél. Hallgatózott. Ez ugye nem a szél volt. Aztán megint meghallotta. A szája körül tölcsért formált a kezéből, és jó hangosan elfüttyentette magát, aztán fülelt. A lónyerítés egyre közelebbről hallatszott. Hajla még egyszer füttyentett. Amint meglátta a viharból, mint egy kísértetként kibontakozó ló alakot, futni kezdett felé, miközben kicsorduló könnyei az arcára fagytak. Nyihaha! Nyihaha! Ó, nyihaha! Kiáltozta a ló nevét, átölelte a kanca izmos nyakát, és bozontos téli szőrzetébe furta az arcát. Aztán felszállt a hátára, és egészen a nyakához hajolt, hogy a ló testhője minél jobban megmelegítse. Az állat a saját ösztöneire hagyatkozva elindult a barlang felé. Oda igyekezett az imént is, mielőtt Ajlával találkozott. Amikor a pejmén szerencsétlenül járt, felbomlott a csorda. A vezérkanca igyekezett összeterelni és egyben tartani őket, tudván, hogy idővel majd egy másik csődör csapódik hozzájuk. Ha nem hallotta volna meg az ismerős füttyelet, talán nyihaha is velük maradt volna. Csak hogy a füttyszó felidézte a nő és a biztonság érzetemlékét. A nem csordában nevelkedett lóra a vezérkanca kevésbé tudott hatni. Amikor kitört a vihar, nyihahának eszébe jutott a metsző szél, meg a hóviharok elől menedéket nyújtó barlang, és a nő gondoskodó szeretete. Mire a barlanghoz értek, Ajla oly hevesen reszketett, hogy alig tudott tüzet gyújtani, de végül mégiscsak sikerült. Ám nem a tűz mellé kuporodott lemelegedni, hanem az alvó bőrével nyihaha helyéhez vonult, és összegömbölyödve odafeküdt mellé. Erőtlenül, ájultan hevert, de a szembesülés pillanatában, amikor bébi a barlangba lépett, Ajla az önkívületéből hirtelen magához tért. Az oroszlán, amint a sztyepről leszökkenve a barlang előtt földet ért, a bejáratnál megtorpant nyihaha hangjára. A rémült nyerítésre Ajla felocsúdott a kábulatából. Meglátta a dühösen hátracsapott fülű, előre lendülő, majd idegesen ficánkoló lovat, s a barlangi oroszlánt, amely fog vicsorgatva, mély morgást hallatva épp ugrani készült. Ajla felpattant és közéjük ugrott. Elég volt, bébi! Megrémiszted nyihahát! Inkább örülnöd kéne, hogy hazajött. Majd a lóhoz fordult. Nyihaha, ne félj, ez csak bébi, tőle nem kell tartanod. Most már mindketten hagyjátok abba, szólt rájuk Feddön. Ajla tudta, nem lesz semmi baj. A két állat együtt nőtt fel a barlangban, amely mindkettejük otthona volt. A szikla üregben terjengő szagok kiváltképp a nőjé, ismerősek voltak a lónak és az oroszlánnak is. Bébi odaíramodott Ajlához és hozzá dörgölözve üdvözölte. Nyihaha pedig a karját bögdösve igyekezett egy kis simogatást kikövetelni magának. Egyszer csak felnyihogott, de immár nem félelmében vagy haragjában, hanem olyan hangon, amely egykor a gondozásába vett oroszlán kölyöknek szólt. Az oroszlán felismerte benne a pesztráját. Mondtam neked, hogy ez csak bébi, biztatta a lovat. Köhögés fogta el. Felszította a tüzet és kezébe vette a víztömlőjét. Ekkor látta, hogy üres. Magára terítette az alvó bőrét, kiment, és egy tálba havat gyűjtött. Köhögés roham tört rá, amíg várta, hogy felforjon a víz. Miután az örvény gyökörből és vad cseresznyefa kéregből készített főzet csillapította a rohamait, visszafeküdt a nyoszójájára. Bébi a barlang hátsó zugába vackolta be magát, nyihaha pedig a saját helyén a fal mellett pihent le. Ajla élet ereje és ellenálló képessége végül legyőzte a betegséget, de még hosszasan lábadozott. Ajla azt sem tudta, hová legyen a feletti örömében, hogy a két állat visszatért hozzá, és ismét együtt a család, noha ez már nem ugyanaz volt, mint régen. Mindketten megváltoztak. Nyihaha vemhes volt, és a vadon élő csordában megismerte a veszélyeket. Sokkal tartózkodóbban, óvatosabban viselkedett az oroszlánnal, akivel pedig valaha együtt játszott. És bébi sem volt már az a hajdani mókás kiskölyök. Miután a hóvihar kitombolta magát, ismét elment, s a tél előre haladtával mind ritkábban látogatott vissza. Már jócskán túljártak a tél felén, de a megerőltetéstől Ajlára időnként rátört a köhögés roham, éppen ezért még kímélte magát. A lovat is kényeztette. A maga számára gyűjtött és kirostált gabonával etetgette, s olykor kilovagolt vele, de csak rövid kirándulásokat tettek. Ám amikor az egyik reggel energiával telve, szép, napos, hideg időre ébredt, úgy döntött, egyiküknek sem ártana egy kis testmozgás. Felkötötte nyihaha hátára a málhás kosarakat, magához vette a lándzsákat és a szállító heveder rudjait, A szállító kosarát meg a sátrat becsomagolt, egy kis élelmet, egy tartalék víztömlőt és egy váltás ruhát vészhelyzet esetére. Nem akart ismét a hóvihar fogságába esni. Egyszer volt gondtalan, az is kis hián az életébe került. Mielőtt felszállt, puha bőr takarót terített nyilva a hátára. A ló visszatérése óta vezette be ezt az újítást. A hosszas szünet után a lovaglás feltörte a combját, de a bőr takaró megoldotta a gondot. Ajla élvezte, hogy kint lehet a szabadban, s végre a köhögés sem gyötri már. Amint kiértek a sztyepre, hagyta, hogy a ló a saját tempójában haladjon. Ellazultan zögykölődött a ló hátán, a tél végéről álmodozott, amikor egyszer csak érezte, hogy nyilha izmai megfeszülnek. Ajla felkapta a fejét. Valami közeledett feléjük, a ragadozókra jellemző nesztelen, lopakodó léptekkel. Nyilha még sebezhetőbb volt mostanában, amint egyre közelgett az ellés ideje. Ajla a lándzsájához kapott, jól lehet, eddig még soha nem kísérett meg barlangi oroszlánt leteríteni. Ahogy az állat közeledett, Ajla megpillantotta a rőt, sörényt, aztán észrevette az ismerős karmolás nyomot az órán. Lecsusszant a ló hátáról, s a hatalmas ragadozó felé szaladt. – Bébi, hol voltál? Hát nem tudod, mennyire aggódom érted, ha sokáig elmaradsz? Az oroszlán ugyanolyan izgatott lett a viszontlátástól, mint Ajla. Csupa szeretetből hozzá dörgölözött, és majdnem ledöntötte a lábáról. Ajla átölelte a nyakát, megvakargatta a füle tövét és az álla alatt. A nagymacska elégedetten dorombolt. A közelben felbődült egy másik barlangi oroszlán. Bébi abbahagyta a dorombolást, és olyan testtartásba merevedett, amilyet Ajla eleddig még nem figyelt meg rajta. Bébi háta mögött egy nőstény oroszlán közeledett óvatosan. A hím hangjelzésére megtorpant. Hát megtaláltad a párodat? Tudtam, hogy rá lesz. Tudtam, hogy egy nap saját falkád lesz. Ajla körbe tekintett, de nem látott több nőstényt a közelben. Egyelőre csak egyel kell beérned. Valószínűleg ő is nomád. Egyszer majd szép nagy falkád lesz, Bébi. A barlangi oroszlán ismét a nőhöz lépett és hozzá dörgölte a fejét. Ajla megvakarázta a homlokát, és búcsúzóul egy pillanatra magához ölelte. Észrevette, hogy nyilha felettébb ideges. Bébi szagát ismerte, de az idegen nőstény oroszlánét nem. Ajla felült a hátára, és amikor Bébi meglódult feléjük, a nő megájtintett. Az oroszlán egy pillanatig csak állt, majd unga-unga hangot hallatva hátat fordított, és a párját követve elvonult. E Bébi elment. Most már a saját fajtájával folytatja az életét, merengett el Ajla hazafelé tartva. Lehet, hogy ellátogat hozzám olykor-olykor, de többé nem tér vissza, ahogy nyilha tette. Ajla gyengéden szeretettel megveregette a kancát. Olyan boldog vagyok, hogy visszajöttél. Miután Bébit a nőstény oroszlánnal látta, eszébe jutott a saját bizonytalan jövője. Bébinek immár párja van. Neked is volt nyilha. Vajon nekem lesz-e valaha?